Az elmúlt évek egyik legizgalmasabb részvénye a Budapesti Értéktőzsde parkettjén a Duna House. Két évvel ezelőtt még 400 forint környékén is lehetett vásárolni a részvényekből, majd a február végi gyors jelentés, illetve következő 5 éves stratégia publikálása előtt 1600 forint fölött is forogtak a részvények, utána viszont egy komoly mélyrepülés játszódott le, és néhány nap alatt visszakerültek 1100 forint környékére a papírok. Itt van velünk a stúdióban Schilling Dániel, a Duna House gazdasági igazgatója, igazgatósági tagja. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Hogyan éltétek meg ezt az elmúlt két évet, és most elsődlegesen részvénypiaci szempontból kérdezem, mennyire lepődtetek meg ezen a nagy volatilitáson, illetve azon, hogy akárhogy is nézzük, de az elmúlt évek egyik nagy nyertese a parketten a Duna House.
Vegyesen éltük meg. Ami a tavalyi évben lezajlott áremelkedés, azt mi már management oldalról vártuk. Ami itt az elmúlt másfél hónapban lezajlott áremelkedés, azt megmondom őszintén nem értettük. Ezt én nehezen élem meg személyesen, amikor nem értem, hogy a részvény árfolyam az hogyan mozog. És ugye itt ugye most itt az történt, hogy volt most tavaly év végén egy nagyjából 960 forintos árfolyam. Január elején közzétettük a Q4-es KPI jelentésünket, amiben ugye bemutattuk, hogy soha nem voltak ilyen erősek a volumenek, soha nem volt ekkor a hitelközvetítés, ingatlan közvetítési volumenünk, és azután megindult egy lassú emelkedés, ami azt gondolom, hogy még nem volt meglepő. Hozzátenném, hogy már az első negyed évtől folyamatosan látszott, hogy ez egy jó év lesz, hozzuk a számokat időarányosan a guidance sávon belül. És utána itt február közepén lőtt ki nagyon a részvény, ezt nem értettük, hogy ez miért van. És ugye ezt követően ugye közzétettük 28-án a negyedéves számokat, az idei évi guidance-t, és az 5 éves tervünket, amire 1400-es árfolyamról leesett ugye 1100 forint a nagyságrendileg. És volt egy osztalékjavaslatunk, egy 43,6 forintos osztalékjavaslatunk, és így utólag valószínűsítjük, hogy az osztalékkal kapcsolatos várakozások szaladtak el a befektetőknél a jelentés közzététele előtt, és ezekhez a várakozásokhoz képest egy alacsonyabb javaslat volt az, amit az igazgatóság javasolni fog a közgyűlés elé.
Nem lehet, hogy túlságosan osztalék alapon árazzák, vagy kezdték el árazni a Duna House részvényeit a befektetők?
Én azt gondolom, hogy igen, és hogy az osztalékon belül is az egyszeri osztalék, a rendkívüli osztalék mértéke az, ami így utólag a számokat látva, vagy a részvény árfolyam mozgását látva, ami nagyon befolyásolta az áldozást. Szakmai oldalról én ezt nehezen értem. Ugye az, hogyha egy alapvetően jól működő tőzsdei cég kifizeti az osztalékot, vagy bentartja és visszaforgatja a cég működésébe, akkor ennek önmagában nem kellene, hogy olyan nagy, hogy ilyen szintű hatása legyen az árfolyamra. Úgyhogy igen, én kíváncsian várom, hogy a befektetők hogyan fogadják az 5 éves tervet, főleg ahogy ugye ez a terv majd kezd megvalósulni, milyen reakciók lesznek befektetők részéről, illetve elemzők részéről. Ugye az első elemzői reakciók azok pozitívak, nyilván mindenki azért még óvatos, mert ennek az 5 éves stratégiának egy markáns részét képezik az akvizíciók, és azok az nyilván kellenek még azok a bejelentések, amik most még nem publikusak.
Ugyan az árfolyam az utóbbi időben volatilis volt, amiről szót is ejtettünk, de a vállalat eredménytermelő képessége az nagyon stabil volt, hiszen a 2020. augusztusban publikált 2024-ig szóló terveiteket masszívan túlteljesítettétek, úgyhogy gyakorlatilag évről évre folyamatosan tudtátok növelni a bevételt, az EBITDA-t, illetve az adózás utáni nyereséget is. Mielőtt a 2029-ig szóló stratégiára rátérnénk, még ejtsünk szót a 2024-es eredményekről, hogy teljesített a cég a korábban publikált célkitűzésekhez képest, és mely szegmensek voltak azok, amelyek kiemelkedtek, és akár jelentősen terv fölött, vagy esetleg terv alatt teljesítettek.
Igen, a tavalyi évben rekord évet zártunk árbevételben, közel 40 milliárd forintot értünk el. A core EBITDA-nk az 4,8 milliárd forint volt, ez 80%-kal volt fölötte a 23-as EBITDA-nak, és meghaladta valóban az előrejelzésünket, amit a 24-es évre fogalmaztunk meg, ez 6%-kal voltunk a sávnak a felső széle fölött. Úgyhogy ez mindenképp egy nagyon erős év volt. Az előző 5 éves stratégiai tervünket, ami 2019-től 2024-ig futott, ugye ezt valóban nagyon szépen túl teljesítettük. Itt most azt látjuk, hogy megjött az idő arra, hogy egy új tervet tegyünk ki. Még hozzátenném az előző terv túl teljesítéséhez, hogy ugye mindezt egy olyan környezetben tettük, ahol ugye az ukrán-orosz háború miatt elszálló infláció és elszálló kamatszintek miatt egy elég erős szembeszélbe kellett dolgoznunk, és ennek ellenére tudtuk hozni ezeket a számokat. Úgyhogy egyébként az elemzők, illetve a piac, amikor ezeket a számokat közé tettük, nagyon szkeptikusak voltak abban, hogy ezek elérhető számok, de mégis sikerült ezeket túl teljesíteni, és azt gondoljuk, hogy nagyon jók a fundamentumok ahhoz, hogy ezt a következő 5 éves tervet is tudjuk teljesíteni.
Földrajzi értelemben melyek voltak azok a piacok, amelyek leginkább hozzá tudtak járulni ehhez a kiváló tavalyi teljesítményhez?
A piacaink közül Olaszországnak és Magyarországnak volt a legnagyobb hozzájárulása a növekedéshez, illetve a tervnek a túlteljesítéséhez. Olaszországnak a jelentősége az elég meghatározó a cégcsoporton belül. Az árbevételünknek a felét, a tisztított EBITDA-nknak a 2/3-át adta most 2024-ben. Kizárólag hitelközvetítéssel és biztosítás közvetítéssel foglalkozunk. Ahogy az olasz tevékenységnek a jelentősége nőtt, ugye ezzel együtt a pénzügyi közvetítői tevékenységünk, a szegmensnek is nagyon markánsan megnőtt a jelentősége a cégcsoporton belül. Most az árbevételünknek a 87%-át, az EBITDA-nak a 90%-át adja. Tehát a Dunahouse jelenleg mindenki ugye az ingatlan közvetítői tevékenységre asszociál, főleg itt Magyarországon a cégcsoport nevéből adódóan, de a cégcsoport jelentősen átalakult, és most már sokkal inkább egy pénzügyi közvetítő csoport vagyunk, mint egy ingatlan közvetítő. A két tevékenység az nagyon erősen működik együtt, és ez a stratégiánknak is egy nagyon fontos alappillére, a két tevékenységnek a szinergikus együttműködése, de a cégcsoportnak az eredményessége az sokkal inkább a pénzügyi közvetítői szegmenstől függ.
Az új 5 éves stratégiátok célkitűzése, hogy a core EBITDA-t megtriplázzátok 2029-ig. Mik lehetnek, illetve mik lesznek ennek a növekedésnek a fő pillérei, illetve hogyan tervezitek finanszírozni ezt?
A növekedési tervünk az igen, valóban ambíciózus. Az árbevételünket duplázni szeretnénk 200 millió euróra 2029-re, az EBITDA-t háromszorozni 33 millió euróra. Az adózott eredményünket pedig nagyjából négyszerezni jelenlegi 6 millióról 23 millió euróra. Mindezt úgy egyébként, hogy az osztalékpolitikánkat fenntartjuk, tehát az eredményünknek a 47%-át tervezünk kifizetni a törzsrészvényeseknek. Tehát ezt a növekedési tervet, ezt úgy látjuk megvalósíthatónak, hogy az osztalékpolitika az fennmarad. Tehát a Dunahouse továbbra is egy osztalékot fizető részvény marad. A stratégiánk az 4 pilléren alapul. Az első pillérünk, hogy a cégcsoport alapvetően olyan tevékenységekre fókuszál, amik cashflow termelő tevékenységek. Tehát ez nagyon fontos fókusz, hogy a pénzügyi közvetítés és az ingatlan közvetítés, ezek mind olyan tevékenységek, amik alacsony fix költséggel és alacsony eszközigényel rendelkeznek. Viszont ugye, mivel ez egy people's business, tehát a kooperáció, keresztértékesítés, a know-how, az nagyon fontos és nehezen másolható. Tehát az, hogy egy ekkora értékesítési hálózatot hogyan kell jól motiválni, hogyan kell az együttműködést a különböző területek között fenntartani és erősíteni, ez nem egy olyan tevékenység, hogy veszel egy gépet, és akkor onnantól kezdve te is tudsz hatékonyan működni, hanem ez mind a kultúrában, a motivációs rendszerekben ezeken alapul, és ez nehezen másolható. És ugye mindenhez társul egy marzs és költségkontroll, valamint IT oldalról nagyon erős szinergiákat tudunk elérni azáltal, hogy ezeket az együttműködéseket támogató rendszereket tudjuk több országban is egyszerre alkalmazni. A stratégiánknak a második pillére azok az akvizíciók. Egyrészt új piacokra való belépés, illetve meglévő piacokon a konszolidáció. Ugye a stratégiában azt tettük közé, hogy 2-4 új piacot kívánunk belépni, összesen 3-5 közötti akvizíció megvalósításával. Azt gondolom, hogy itt akár az olasz akvizícióval is bizonyítottuk, hogy ez az akvizíciós tudás, ez megvan a cégcsoporton belül. A harmadik pillérünk a nemzetközi működésnek az optimalizálása, a hatékonyságnövelés, szinergiák kihasználása. De nálunk a működés az alapvetően, tehát az operáció maga az helyi. Tehát a helyi kollégák tudják azt, hogy az adott piacon milyen termékstruktúra az, ami jól működik, milyen motivációs rendszerek azok, amik jól működnek az adott kultúrában. Mi arra fókuszálunk, hogy a jó gyakorlatokat eltanuljuk egymástól, illetve abból fakadóan, hogy a cégcsoport egy regionális szereplő, tőzsdei jelenléttel rendelkező versenytársakhoz képest egy nagy presztízsű szereplő. Ezzel az alkupozíciónk sokkal erősebb, mint a versenytársaknak, és olyan ajtók nyílnak meg, amik másoknak nem nyílnak meg. Úgyhogy ugye ezeken keresztül tudunk olyan szinergiákat kihasználni, amiket más versenytársak nem képesek. És akkor a negyedik pillér, ami mind a hármat erősíti, ez az a hálózatbővítés és az innováció. Ugye ennek a pillérnek talán a legfontosabb eleme, amit ilyen Luna Park koncepciónak hívunk, vagy hát más néven ilyen Vidám Park koncepció, talán magyarul. Ez arra épít, ami a mi működésünknek az eszenciája, amihez nagyon fontos érteni, hogy a Duna House nem csak egy olyan cégcsoport, ami ugye ügyfeleket szolgál ki, hitelfelvevőket, illetve ingatlan tranzakcióban résztvevőket, hanem mi egy olyan platformot hozunk létre, ami lehetőséget ad az ügynökeinknek, hogy ők minél jobb feltételekkel tudják végezni a közvetítői tevékenységet. Hogy a mi ügynökeink meghatározóan független értékesítők, ha akarnak, el tudnak menni versenytársakhoz dolgozni. Nyilván vannak szerződésbeli klauzulák, amik ez ellen védenek, de mi akkor vagyunk ügyesek, akkor csináljuk jól a dolgunkat, hogy egy olyan rendszert hozunk létre, egy olyan platformot hozunk létre, ahol az ügynökök nagyon hatékonyan, miután elkezdenek nálunk dolgozni, nagyon gyorsan bevételt tudnak termelni, és minél több forrásból, minél több bevételhez tudnak jutni, minél nagyobb szolgáltatás csomagot tudnak az ügyfeleik számára értékesíteni. Ennek a platformnak, ennek a keretrendszernek a fejlesztése, további építése, ez egy nagyon fontos és meghatározó része a mi stratégiánknak. És emellett vannak olyan új irányok, amikkel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy hosszú távon akár jelentősé is tudnak fejlődni, ilyen például a DH Energy, ami lakossági ügyfeleknek energiahatékonysági beruházások megvalósításában, felújítások megvalósításában kíván szolgáltatást nyújtani. Ezek mind olyan területek, amik kapcsolódnak a meglévő tevékenységeinkhez, és látjuk azt, hogy van rá kereslet, és egy pozitív sztorit lehet belőle felépíteni.
2024-ben és 2025-ben még lényeges érdemi egyszerítételek is jönnek, amik növelni fogják a profitot, cash flow-t, viszont 2026-ban már nem számoltok ilyen tétellel, és itt különösen a dinamika fontos, tehát hogyha megnézzük akár az 5 éves stratégiát, akkor százalékos értelemben a profit dinamika, a profit növekedés az idei és a következő évben ugrik meg leginkább, persze utána is folytatódik majd az időhorizonton, de koncentráljunk erre a két évre. Itt mi az, amire számíthatnak a befektetők? Konkrétan mitől fog javulni a profitabilitás?
Igen, itt az idei évünkben talán két olyan trend van, ami nagyon erősen fogja javítani a profitabilitásunkat a terveink szerint. Az egyik az olasz növekedés. Ugye az olasz hitelpiac 2024 második negyedévében kezdett el növekedni. Egyelőre még gyorsuló ütemben növekedett. Az előző év utolsó negyedévében például 30%-kal bővült a hitelkihelyezés Olaszországban. Nálunk, cégcsoporton belül az olasz hitelkihelyezésünk az közel 50%-kal tudott ezzel szemben bővülni, és jelenleg azt látjuk, hogy ez a trend, ez folytatódik. Tehát ez ad egy elég nagy magabiztosságot nekünk arra vonatkozóan, hogy a növekedésünk az fennmarad. És ugye ehhez jön hozzá a magyar ingatlanpiacnak a évvégi, illetve most évelei lendülete, vagy felfokozott aktivitása, amivel kapcsolatban azt várjuk, hogy ez valószínűleg az év egészében, főleg az első fél évben, de az év egészében is fennmarad. Lengyelországban kevésbé látunk most növekedési pályát. A korábbi évben volt egy támogatott hitelprogram, ami eléggé felbolygatta a piacot, most nagyjából a piac stabilizálódott. Inkább az évnek a második felében várjuk azt, hogy ott esetleg kamatcsökkenéseken keresztül lehet még egy kis élénkülés.
Említetted, hogy 2-4 új piacon 3-5 akvizíciót terveztek a következő 5 évben. Milyen piacokon nézelődtök, hogyha ezt lehet tudni, illetve milyen kritériumoknak kell megfelelnie a potenciális célpontoknak?
Nálunk nincsenek célpiacok, tehát mi olyan cégeket keresünk Európa szerte, akik a saját piacokon egy meghatározó pozícióval rendelkeznek, és van egy jó szinergia potenciál, vagy abból adódóan, hogy egy ingatlan közvetítő tevékenység, ami hitelközvetítéssel nem foglalkozik jelenleg, vagy fordítva, illetve nyilván az, hogy milyen a makrohelyzet, milyenek a piaci kilátások, a hitelezettségi arány, hogy néz ki az országon belül, hogy ebben milyen rendek vannak, de alapvetően mi nem úgy keresünk célpontokat, hogy kijelölünk országokat, ahova mindenképpen szeretnénk belépni, hanem Európa szerte nézünk rengeteg célpontot, és ilyen cherry picking van, tehát az legizgalmasabb lehetőségeket próbáljuk összehozni. Nyilván ez az is kell, hogy legyen egy eladói szándék, tehát van olyan beszélgetésünk, ami már több éve tart, és remélhetőleg most, vagy talán most jön el az a pont, hogy az eladói szándék is megérkezik, úgyhogy nagyon széles körben nézünk célpontokat. A tervünk az az, hogy a 29-es EBITDA-nknak a harmadát hozzák új akvizíciók, és a meglévő tevékenységekből egy duplázást várunk, és még ehhez még egy mostani EBITDA-nak megfelelő szintű új akvizíciós hozzájárulást. Ehhez összesen 30-40 millió euró közötti akvizíciós költést várunk. Nagyjából azt látjuk, hogy ez az összeg, amit akvizíciókra fogunk költeni. Ennek nagy részét, nagyjából a kétharmadát a cégcsoportnak a meglévő forrásaiból tudjuk finanszírozni, tehát vagy a jelenleg még ingatlanban álló vagyonnak a felszabadulásából, illetve ugye az évek alatt megtermelt cashflow-ból, és az egyharmadát pedig a külső forrásból, valószínűleg bankhitelből fogjuk finanszírozni.
Tőkeemelés az szerepel a tervek között? Akár olyan értelemben is megvizsgálva a részvénykibocsátást, hogy tovább tudjon emelkedni a közkészhányad, és még inkább javulni a részvények likviditása?
A jelenlegi tervünkben nem számolunk tőkeemeléssel, de azt gondoljuk, hogy ennek a tervnek a számait hozzuk, akár az első 2-3 évben, akkor az már megteremteti a lehetőségét arra, hogy egy plusz tőke bevonással ezen a terven felül még további növekedést érjünk el. Mindenképpen cél a közkészhányadnak a növelése. A részvénynek a tőzsdei forgalma, ugye az nagyon sokáig nagyon alacsony szinten mozgott, most az elmúlt évben a tavaszi időszakban azért nagyon szépen felpörgött, és most év elején is voltak olyan napok, amikor 300 milliós forgalom volt a Dunahouse részvényekben, de ahhoz, hogy ez tartós legyen, tehát ne ilyen egy-egy sztori, egy-egy ilyen koncentrált pillanata vagy jelenjen ez meg, hanem ez tartósan magasabb tudjon lenni, ehhez nyilvánvalóan kell egy tőkebevonás, egy újabb kibocsátás, amivel a közkészhányadot növelni tudjuk. Ez mindenképpen a tervünk között szerepel, a stratégiai tervünkben ezzel nem számoltunk, de ez mindenképp egy további lehetőséget fog jelenteni.
Említetted, hogy tavaly tavasszal, illetve idén is voltak olyan napok, amikor egészen kiugró forgalmat lehetett látni a Dunahouse papírjaiban, de ez a megnövekedett forgalom együtt járt-e a befektetői kör megváltozásával, vagy pedig egymás között a retail investorok, vagy éppen az intézmények cserélgették a részvényeket?
Igen, együtt járt. Az IPO-t követően elég sokáig az volt a jellemző, hogy a 20%-os közkészhányadból 12% volt az intézményeknél, 8% volt a magánbefektetőknél, és ez az arány, ez megfordult. 2024 tavaszán, amikor az osztalék bejelentésünk után ugye márciusban elindult a részvénynek az emelkedése, akkor ott volt egy átsúlyozás, és azt látjuk, hogy ez az arány ez azóta megmaradt, és ugye azóta látszik az is, hogy a forgalom az nagyon szépen megugrott. Tehát az, amiről akár az IPO-nál is beszéltünk, hogy a retail befektetői kör az nagyon fontos ahhoz, hogy legyen egy folyamatos kereskedés a részvényben, ezt az élet is visszaigazolja.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Schilling Dániel, a Dunahouse gazdasági igazgatója, igazgatósági tagja volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket.